Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A közelmúltban az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt járt, beszámolt a Pedagógus Kar eddigi tevékenységéről, és egyebek mellett azt mondta, hogy a diákok terhelésének a csökkentése, ami nagyon régóta egy beszédtéma, gyakorlatilag amióta szerintem oktatás van, ez egy állandó téma legalábbis a diákok körében. Szóval, hogy ehhez paradigmaváltásra lenne szükség. Mit jelent ez ön szerint a gyakorlatban?
Nagyon sokszor úgy kezdődik, és az első felvetések azok is voltak, és talán a laikusok számára ez jött le leginkább, hogy egyszerűen csökkenteni kell a diákok terhelését, és ez legtöbbször azt jelenti szerintem az egyszeri hallgató számára, és nem megbántva senkit sem, hogy kevesebb tananyagot kell adni, és akkor rendbe jönnek a dolgok. Szerintünk nem erről van szó. Nyilvánvaló, hogy a közismeretben is meg kell nézni, hogy mi az, ami valóban szükséges elsejteni a gyerekeknek, de inkább arra gondolnánk, hogy át kell tenni a hangsúlyt a közismeretről, azoknak a készségeknek a fejlesztésére, amelyek szükségesek a későbbi életben, illetve maga a közismeret tanulása során olyan módszereket kell alkalmazni, ami időben is belefér, amelyek segítenek kialakulni azokat a képességeket, azokat a kompetenciákat, hogyha így nevezzük, amelyek a minden munkavállaló számára úgy gondoljuk, hogy fontosak lehetnek. Ilyenek leginkább az együttműködési készség, hiszen manapság mindenki azt várja el, nem feltétlenül egy embernek kell megoldani a problémákat, szinte mindenhol közösen kell dolgozni bizonyos projekteken, vagy bizonyos munkafázisokon. Nyilvánvaló ehhez kommunikálni kell, tehát a gyerekeknek az iskolai órákon is sokkal többet kell egymással együtt dolgozni, sokkal többet kellene egymással beszélgetni, hogy megértsék azt, amit a másik akar. Illetve nagyon fontos lenne azt gondoljuk a kreativitásnak az elősegítése, amit elsősorban a mai tananyagnak a szorossága, a feszessége, hogy ezt időről ide, percről percre szinte be vannak osztva az órák, nagyon nehéz lenne átadni. Leginkább erre gondoltunk.
Tehát, ha jól értem, akkor mégiscsak hozzá kellene nyúlni a tananyag mennyiségéhez is, hogy helye legyen azoknak az ismereteknek vagy készségeknek, amelyekről beszélt, ugye?
Azt gondolom, hogy meg kell határozni egy közismereti minimumot. Nyilván közismeret nélkül nem lehet fejlődni és tovább lépni. Ezután pedig az iskoláknak sokkal nagyobb önállóságot kell adni, alternatív kerettantervekkel akár, vagy akár még nagyobb iskolai szabadsággal, mert hiszen nyilván azt megalapítja minden tanulmány, hogy jelen pillanatban Magyarországon elsősorban az iskolák között vannak különbségek, alakultak ki, más országban más a rendszer. Ezért vannak olyan iskolák, akik elsősorban arra készítenek elő, mondjuk a gimnáziumoknak egy jelentős része, hogy tovább tanuljon valaki, nekik több közismeretre van szüksége jellegi rendszer, hiszen erre fognak támaszkodni a későbbi tanulmány során. De vannak olyan iskolák, ahol leginkább az lenne a fontos, hogy egy biztos alapkészségek után kialakuljanak azok a képességek, amire szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy faragni kell a közismeretből, nagyobb önállóságot adni a későbbiek során, hogy a kerettantervek, építve a helyi tantervek valóban érvényesíteni tudják azt, hogy az iskolák mások, az osztályok mások, a csoportok mások, és ezt ott tudják leginkább helyben, és ez már szerintem egy nagyon nagy előrelépés lenne.
Ugye a hallgatóink között nyilván sokkal több szülő van, mint amennyi tanár, ez nyilván a nagyszámok törvénye miatt így van, és valószínűleg ezek a szülők nem ismerik részletében a nemzeti alaptantervet, a mostanit sem. Mondjál neki kérem, hogy hogy kell ezt elképzelni, amikor a közismereti mennyiség meghatározásáról beszélünk, akkor mit kell ön szerint, vagy önök szerint, mit kellene az új NAD-ba belefoglalni? Milyen részletességgel, mélységgel kellene ezt meghatározni?
Nehéz ezt elmondani, pláne az időkeretek miatt is, és azt gondolom, nem akarnék én nagyon szakmailag belemenni. Inkább azt mondanám, hogy azt gondoljuk, hogy az első 4 év, ha jelenlegi 12 évfolyamos iskola rendszerről beszélünk, a gimnáziumi vagy a szakgimnáziumi előmenetelig, az első 4 évben mindenképpen szeretnénk azt elérni, amit azt gondolom oly sok szülő és oly sok kollégám is szeretne elérni, hogy az alapkészségek kerüljenek kialakításra.
Tehát a tanulás tanulása?
Elsősorban az írás, az olvasás, a számolás, és nyilván a művészetek, rajzolás, ének, és a testmozgás. Ilyen tágabban értelmezünk, és a testmozgásba akár maga a tartás, javítás is beletartozhatna, hiszen látjuk azt, hogy mennyi problémát okoz a későbbiek során az, hogy a gyerekek az első osztályokban is nagy táskákkal, rossz üléssel, rossz tartással, későbben ezeket. Tehát nagyon általánosan gondolnánk a testmozgást, a művészeteket, és az előzőek során elmondott írás, olvasás, számolás. Nem kell nagyon túllépni ezen, azt gondoljuk, nyilván jó lenne belecsempészni valamilyen módon ezekben már valami olyan fajta a digitális előmenetelt, hiszen a gyerekek óhatatlanul nyúkálnak a régebben a tévékapcsolóhoz, ma már mindenféle egyéb más kapcsolókhoz sokkal jobban értenek, mint mi. Tehát nyilván ezt sem lehet kikerülni, de ez lenne a legfontosabb dolog. Mégpedig azért, hogy ezek pontosan kialakuljanak, tehát ezek ne legyenek akadályai a későbbi közismereti tudásanyag megszerzésének. De sokszor azt érezzük, hogy ez a siettetett, hogy ez ki által, mi által, esetleg egyébként akár még a szülők törekvés, és minél gyorsabban tanuljon
a gyerek. Tehát, hogy már az első osztályban is tanuljanak.
Igen, már érdemben. Decemberre már meg kell tanulni, olvasni. Ez szerintünk nem biztos, hogy jó. Ezt mondja egyébként Csépe Valéria professzor asszony is, hogy megvan mindennek az ideje, és hogyha ott nem fordítunk elég időt rá, akkor ezek nem alakulnak ki olyan jól, mint ahogy ki kellene alakulni. Hiszen ez lett az alapja később a tudás megszerzésének, egyébként a tanulás tudás megszerzésének is, mert hogyha kialakulnak ezek a készségek, akkor a későbbiek során sokkal jobb lehetőség van. És egyébként ettől lehet, hogy nem is kéne csökkenteni a közismeret, mert hogyha jobban kialakulnak ezek a készségek, akkor sokkal könnyebben fogja elsajátítani mindenki, és nem lesz az, hogy ötödikből irdatlanul nagy leszakadások vannak, és tényleg sokan sikerélmények nélkül, a pedagógusok is egyre sikerélmények nélkül rossz hangulatban kell végezni a munkájukat.
Azt mondta, amikor erről kérdeztem, hogy azzal kezdte a válaszát, hogy ebben a mostani 12 osztályos rendszerben, hogyha ebben gondolkodunk, ugye a 8 általános és ugye a 4 év gimnázium, tehát ebben a képzésben 9. évfolyam. Ugye ez szintén egy nagyon régi téma, és például a terhelés csökkentésben, vagy mondjuk az alapozásban sok pedagógus, sok alsós tanár szerint ez segítene. Önök szerint?
Vegyes a kép. Mi végeztük felmérést is, kértünk véleményeket pedagógusoktól. Elég sokan el is küldték, akár nevelőtestületek, akár tagozatok, akár egyes pedagógusok is. Eltérő a kép. Nyilván az kialakult, hogy mi az, amit nem szeretnének. Tehát a évfolyamok bevezetésével nem szabad, hogy növekedjenek a feladatok és a terhek. Ezt mindenki elutasítja.
Nem egy plusz osztály, plusz ismerettel, plusz elfoglaltsággal.
Ne jöjjön be plusz, ne az legyen a plusz, hogy akkor jöjjön be plusz. Ami leginkább úgy gondolom, hogy talán a kollégák azt mondják, hogy ez erre jó lehetne. Az elsőn a hátrányos helyzetű településeken valóban egy ilyen átmeneti osztálynak az indítása az óvoda és az iskola között. Egyébként professzor asszony is ezt preferálja elsősorban, hogyha erről lesz szó, hogy változik valamelyest a modell. Nem egyszerű bevezetésen, mert másfelől pedig azt gondolom, hogy különösen mondjuk a nagyvárosi mondjuk olyan háttérre rendelkező gyerekeknél sok esetben már valóban úgy mennek is kell, hogy tudnak is olvasni, de az is egészen biztos, hogy jelen pillanatban is nagyon sokan bennmaradnak az óvodába. Nem 6 éves kor után lépnek be az iskolába, hanem később. Az ő számukra lehet, hogy célszerűbb lenne már egy ilyen átmeneti évvel azokat a szocializációs feladatokat, azokat a felzárkóztató dolgokat megtenni, de igazából ez azt gondolom, hogy tényleg az lenne jó, hogy ezzel foglalkozó tudományos kutatásokban résztvevő és az agyi dolgokkal tisztában lévő emberek tudnának ebbe olyan szakvéleményt mondani, ami megsegíti a döntéshozóknak a munkáját.
De akár azt is el tudnák például önök képzelni, mint egy pedagógus kar, hogy mondjuk ez opcionális legyen?
Én általában szeretem az opcionális dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az a jó, és abba az illúzióba ringathatjuk magunkat, hogy mindenbe teljesen egységes megoldás a legjobb megoldás. Én például azban sem vagyok biztos, hogy mindenhol egységesen lehet mondjuk tekinteni arra, hogy mennyi mondjuk az igazolatlanul hiányzott óráknak a felső határa. Tudom, hogy ezzel olyan dolgokat feszegetek, amik lehet, hogy... De én azt gondolom, hogy például egy olyan gimnáziumban, ahova tényleg azért járnak a gyerekek, mert tanulni akarnak, olyan a hátterük is segíti őket. Ott én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a 30-40 óra igazolni, ez már azért tényleg túlzás. Míg máshol, nyilván más okok miatt, esetleg még akár érthető indoka is lehetnek, hogy valaki valami miatt menekülés volt. Tehát én összességében a teljes egységességnek általában sem vagyok a híve. Nyilván tudom, hogy valamiben egységesnek kell lenni. Ez például egy olyan dolog, amin érdemes lenne elgondolkodni.
Menjünk egy picit tovább ezen a mostani 12 osztályos rendszerben, ugye azt mondta, hogy az első 4 év az inkább egy ilyen alapozó, a tanulás, tanulása, a képességek, alapképességek megszerzése. hogyan legyen az, hogy az ötödik, ami általában, ugye a 70-es években jártam általános iskolába, akkor is egy viszonylag nagy ugrás volt, hogy ezek után aztán főleg ne legyen egy nagy ugrás, hogy ötödiktől aztán, vagy negyediktől aztán, vagy ötödiktől egy óriási tananyag zuhan a gyerekek nyakába.
Igen, ugye a legnagyobb probléma általában szerintem az, hogy valóban negyedik, egyébként is nagyon sok biológiai változás zajlik le bennünk, hogy egyre több minden is kezd el érdekelni minket későn, és ez aztán elterelheti a figyelmünket, biológiailag is megváltozunk. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ha az alaposak az alapkészségek, és valóban úgy kezdődik a közismeret tanulása, hogy több segítséget kapnak a gyerekek módszertanilag is. Ezt nyilván pedagógus képzést is érinti, továbbképzéseket is érinti, fel kell frissülni, azt gondolom a mi módszertárunknak is, akkor valóban el lehet érni azt, hogy elsősorban ezen keresztül, akár a tananyag csökkentésén keresztül is legyen idő a tanítási órákon feldolgozni az adott tananyagot, és én azt gondolom, lehet, hogy ez sokkal lassabb, lehet, hogy nem lehet annyit feldolgozni egy ilyen együttes munkával, csoportokban, viszont sokkal tartósabb tudást eredményez. Én azt gondolom, hogy ha tényleg arra lesznek a gyerekek rázatott, hogy akár egyedül is projektet oldjanak meg, együtt gondolkozzanak, ez a tudás sokkal inkább a vérükké válik, és én ezt tartanám az egész rendszerszám a legfontosabbnak, hogy amit viszont tudni kell, az tényleg legyen az igazi tudásunk. Ma jelen pillanatban tényleg azt mondhatom, a legjobb iskolákban is sok esetben szinte minden tantárgy bizonyos értelemben azért a memorit erre épít. Kis túlzással mondom ezt nyilván, és biztos sokan értik, hogy mire gondolok. Nem csak az idegen nyelv, nem csak a magyar, nem csak a történelem. Nagyon betanulunk dolgokat. Mert a pedagógus azt mondja, hogy annyira be van szorítva a keretek közé, hogy neki az a dolga, ezt megtanítsa, hát akkor megint idézőjelesen leadom a tananyagot, ez az én dolgom, nyugodt vagyok, megtettem. Igaz, hogy nem túl hatékony, de én megtettem a dolgomat. De most ebből a tudásból nem sok minden marad. Egyáltalán nem válik a gyerekek, nem lesz igazi tudás. 2 hét múlva, 3 hét múlva, 1 hónap múlva, attól függ, hogy előjön később vagy nem, el fogja felejteni. Ennek azt gondolom mindenki, ennek nem sok értelme van. Ha a közismeret azt szolgálja, hogy az alapkészségek fejlődjenek, az írásból szövegalkotás legyen, az olvasásból szövegértés legyen, mindenféle értelemben, a számolásból esetleg gondolkodási készségek alakuljanak ki, ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépés lenne.
Ez a NAD kérdése, amiről most beszéltünk? Ön szerint ezt a NAD-ban el lehet intézni, be lehet vezetni, el lehet indítani?
Egyrészt a NAD-nak is a kérdése, sok minden másnak is, de azok a törekvések, hogy például tantárgyi integrációk valósuljanak meg, sokkal szorosabb együttműködés legyen, például ez klasszikus példája, ez volt az előadásoknak az elmúlt időszakban, hogy ha a történelem és a magyar ennyire elválik egymást, mondjuk megelőzik, olvasunk egy verset vagy egy novelet, nem tudjuk, hogy miről ír, nem is mondjuk azt a történelmi szituációt, ha ezek összekapcsolódhatnának, akár a művészetekkel, vagy akár a tudomány felfedezéseivel, az korszakról beszélnénk, aminek megvan a maga kultúrája, megvan az, hogy hogyan alakul ki a társadalom, milyen felfedezések, hogyan segítették ezeket, a földrajzi felfedezéseket, hogyan segítette a tudomány, az már azt gondolom, hogy egy sokkal szervesebb tudást eredményezne. Nyilván nem csak a NAT-on fog múlni. A NAT meghatározza a legfontosabb dolgokat, ez alapján készíteni fognak kerettanterveket, vagy ahogy talán mostanában egy divatosabb tantárgyi kereteket, és utána már az iskolák felelősség az, és hát nyilván ott az érettségrendszer. Tehát azért azt gondolom, mindenki nagyjából tudja, jelen pillanatban a közoktatás azért főleg a gimnáziumok azért erősen kimenet vezéreltek. Ha az érettségi rendszer nem fog változni, ha a felvételit továbbra is az érettségi fogja meghatározni döntő mértékben, akkor hiába lesz akármilyen NAT, akkor azt szerint fognak tanítani, hiszen az a felelősségük, hogy bejuttassa őket. Nyilván ez egy hosszabb folyamat kell, de egyértelmű, hogy a kimenetnek is, hogyha más NAT-ot csinálunk, akkor más szabályozói kell, hogy legyenek.
Ha már itt a középiskolai szinten tartunk, ugye azt mondtuk, hogy végigmegyünk a 12 osztályon, ugye szintén egy vitatéma, hogy vajon a jelenlegi középiskolai rendszer az osztás hogyan legyen egységes osztás, tehát legyen mondjuk az, ami volt az én időmben, 8 általános iskola, 4 gimnázium, vagy legyen a későbbi, legyen 6-6, hogyan legyen, ezt ön szerint lehet-e valami módon egységesíteni?
Én ismét arra utalok, amit előbb mondtam. Én azt gondolom, hogy azért 10 éves korban, vagy különösen 12 éves korban már nagy különbségek alakulhatnak ki a gyerekek között. Az, ami az első 4 évben esetleg elegendő volt, nagyon komoly szülői figyeléssel, nagyon komoly otthoni számonkéréssel, a gyerekek nagyon jó eredményeket érhetnek el, akkor is, ha mondjuk nem annyira nagyon tehetségesek. 12 év körül azonban már jól látni az, hogy ki az, aki gyorsabban tud haladni, ki az, aki kevéssé. A mi legalábbis rendszerünk jelen pillanatban inkább azt mondhatom, és ez nem valamiféle negatív dolog, hogy jobban tud foglalkozni olyan csoportokkal, ahol homogénebben vannak a gyerekek. Nagyjából egyforma képességek, vagy egyforma érdeklődésűek. Ha ezt tekintjük, akkor szerintem van létjogosultsága a 8 és a 6 évfolyamos iskoláknak, van olyan lehetőség a szülőknek, hogy ha nyilván csak arra lenne jó, és ilyen is van sajnos sok esetben halni, hogy ki akarom menekíteni az általános iskolából különböző okok miatt, azért, mert ott sok a hátrányos helyzetű gyerek, vagy úgy gondolom, hogy el kéne vinni máshova, mert ott jobb lehetőségei vannak, az szerintem nem jó irány. Tehát ezt alaposan meg kell nézni azt, hogy valóban mekkora a reális igény, tehát mekkora az azon gyerek száma, vagy körülbelül hogyan alakul a helyzet, és valóban támasztani kell feltételeket ahhoz, hogy ilyen iskolák induljanak, ilyen típusú képzések induljanak.
Ugye a nemzeti alaptanterről beszélünk, amelynek az átalakítása folyamatban van. Többször ugye Matuzsa Zoltán is beszélt itt arról, hogy egy tudományos tanács, egy testület dolgozik Csépe Valéria akadémikus irányításával ezen. De önök például részt vesznek ebben, valahogy a tanárok, akiknek végül is majd ezt készpénzre kell váltani, meg kell valósítani, részt vesznek ebben a munkában?
Én úgy tudom, hogy ebben a csoportban aktív pedagógusok is vannak, arra próbáltak a csoport összeállítói, én nem vagyok benne, tehát nem ismerem a konkrétan, hogy kik szerepelnek ebben, arra próbáltak figyelni, hogy mindenféle iskolatípus képviselve legyen. Az iskolatípusokon belül, hogy általános iskolából kisebb, általános iskola nagyobb, fővárosi, nagyvárosi, vidéki, tehát hogy ne véletlenül valamiféleképpen egyféle, nevezzük lobbinak, vigye el a dolgokat egy irányba, hanem valóban egy olyan dokumentum alakuljon ki, ami jó alapja lehet annak. De még ezt mondom, azt gondolom, hogy szükség lesz alternatív jellegű tantervi szabályozásra, mert sokféle egy általános iskolák között is nagy különbségek lehetnek, középiskolák között is nagy különbségek lehetnek. Amit én eddig hallottam, legalábbis az alapokkal én egyet tudok érteni, hogy ez így történjen a munka, és azzal is egyet tudok érteni, hogy a munkához tényleg időre van szükség, és nyugalomra van szükség. Tehát ezt hogyha tényleg dolgozik ez a csoport, akkor nem szabad naponta megkezdeni, hogy na most hol tartotok, mert az megzavarja. Tehát ők majd valamit el fognak készíteni, legjobb tudásuk szerintem biztos vagyok. Olyan nap nem lesz sohasem, és olyan kellett, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, ez a világ legjobb napja, és csak ezt szerint lehet csinálni, de én úgy tudom, hogy utána egy komoly szakmai vitára fogják bocsátani, a szakmai szeretek így a nemzeti pedagógus kar is véleményt fog róla mondani, és hát az igazi próbája, mint a pudingnak is, majd a gyakorlatban fog eldőlni.
De azért az, amiről ön beszélt, és ugye ön is mondta azt, hogy ez igazából nem csak a napnak a kérdése, hiszen az, amiről beszélt, hogy az iskolarendszeren belül mondjuk, hogy osztjuk fel az ismereteket és a képességeknek az átadását, ez az iskolarendszernek a működését, ez a módszertant is érinti, ez nyilván nem a napnak a kérdése. Ezt nyilván meg lehet úgy határozni, hogy hosszú távon érvényes legyen, nem?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván ez nagyon sok olyan kérdést vet fel, ami benne van az iskoláknak a hangulatában, légterében, nagyon sokszor ez ki is jön onnan. Tehát egyrészt az, hogy azt gondolom, hogy ha valamiféleképpen tantárgyi integrációkról beszélünk, ez például egészen, vagy más módszerekről beszélünk, ez egészen biztos, hogy sokkal nagyobb munkát fog róni a pedagógusokra. Sokkal egyszerűbb, én magam is tapasztalom, elmondom azt, amit tudok, a gyerekek leírják, vagy nem írják le, értik, vagy nem értik, de én bementem, az előtti 10 évvel ezelőtti dolgot megcsináltam, örülök, hogy milyen jó tanár vagyok. Ez kevés lesz. A szemléletváltás, az a paradigma. Ezzel nem lehet örülni, viszont ha minden egyes alkalomra ki kell tenni, hogy hogyan, milyen feladatokat fog adni, mert nem egy egyet fog feladni, hanem egy problémát fog feladni, amit majd meg kell beszélni. Ehhez egyrészt azt gondolom, hogy a munkaterheket alaposan át kell nézni, másrészt pedig magában a pedagógus képzésben, a továbbképzésben is komoly fejlesztésre van szükség, tényleg meg kell gondolni, és ennek a közoktatásnak és a felsőoktatásnak együtt kell dolgozni. Nem lehet, hogy az a felsőoktatás ki fog majd találni valamit, és mi pedig ezt meg fogjuk csinálni. Harmadrészt pedig igenis meg kell nézni azt, hogy hányan és milyen tudással mennek ma a pedagógus pályára. Tehát a pedagógus presztízs kérdése számunkra mindig így merül fel, és mikor vitáink vannak, mondjuk az államtitkársággal, mi a pedagógus fizetésemelésről olyan értelme beszélünk mindig, a szakszeretek nyilván megvan, hogy ők milyen értelme beszélnek, hogy ha ez nem lesz megfelelő helyen, ha ez alatt a 4 év alatt a kezdeti valamikori 180%-os minimálbérhez viszonyított arányról megint 130%-on vagyunk, akkor ez nem fogja pedagógus pálya felé motiválni olyan képességű gyerekeket, amelyekre azt gondolom, hogy nagyon is nagy szükség lenne. Nem csak kitűnő szakmai tudású pedagógusok kellnek. Elsősorban kitűnő tanárok és kitűnő pedagógusok kellnek, de kellenek olyanok is, akik nagyon okosak és értelmesek.
Ha már itt tartunk, erről nem sokára beszélünk, mindjárt beszélünk a pedagógus életpályáról és nyilván a hiány szakmákról is, de egy picit maradom még a NAT-nál, illetve az átalakításának, az oktatásnak az átalakításról, a paradigmaváltásnál, amiről ön beszélt az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt. Mindaz, amiről beszélt, az jól értem, hogy a mainál lényegesen nagyobb önállóságot kellene, hogy adjon a tanároknak. Ugye a tanárok ma is nagyon sokszor mondják, hogy igazából a teremben úgyis az történik, amikor becsukják az ajtót, hogy ott ő az úr idézőjelbetéve, tehát úgyis az ő kezében van az osztály. De hogy hivatalosan is nagyobb szabadságot kellene adni a tanároknak?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát elsősorban arra gondolok, hogy nyilván az adott osztályteremben valóban igaz ez, amit tetszik mondani, meg ami a közvélekedés is. Becsúl az ajtót, és akkor ott azt csinál. Nem azt csinálok, hogy akarok, de...
Nem, azért mondtam, hogy nyilván nem teljesen.
Igen. De hogy hogyan megtanítani azt, az gondolom tényleg sok esetben a tanár egyéniségén múlik. De az, hogy mennyit és mit kell megtanítani, azt nem nagyon tudja eldönteni. Tehát, hogyha a kimenet azt mondja, hogy ezt kell tudni, akkor hiába mondja azt akár a nemzeti tanulókat, hogy hát a 80% is elég, akkor azt meg fogja tanítani, el fogja mondani. És ez, hogy ilyen zsúfolt lesz ettől, amit a maga az időbeosztás, ez maga gátolja a szabadsági fokot.
Itt az előbb ugye beszéltünk rugalmasságról, és amikor azt mondta, hogy például az első 4 év az mondjuk lehetne egy alapozó időszak, akkor itt például elképzelhetőnek tartják azt, hogy mondjuk ön elképzelhetőnek tartja azt, hogy el tudná ezt fogadni, hogy a 4 éven belül azért legyen valamiféle rugalmasság, hiszen nem minden osztálya lehet például egyforma ütemben haladni. Tehát mondjuk blokkokban legyen meghatározva ez a fajta kimeneti elvárás, ez elképzelhető szerint?
Én azt gondolom, hogy sok minden elképzelhető. Én azt gondolom, hogy minden munkánál, legyen ez bármilyen cég, a legfontosabb az, hogy elvégezzük a feladatunkat az alatt az idő alatt, ami erre van. Tehát ha 4 év alatt az a feladat, hogy tanítsuk meg, hát lehet látni az alternatív iskoláknál is, hogy más módon is el lehet jutni. Egy hegyre is sokféle úton fel lehet menni. Tehát sokféle jó út van. Én nem gondolom, hogy van egy kizárólagos út mindenkin ezen kell, már csak az is, mert mi magunk is eltérő személyiségek vagyunk. És egyszerűen más, hogy próbáljuk beosztani, mert hát, és egy adott osztály is, hát lehet, hogy van olyan osztály, ahol 10 percenként azt mondja, hogy tényleg kicsit álljatok fel, halljatok 2 előre, beszéljetek 2-3 adott egymást, aztán folytassuk a munkát. Lehet, hogy van olyan, ahol fegyelmezettebbek a gyerekek, vagy kevesebben vannak, lehet adni akár 20 percig is. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben meg kell tenni pontosan, mi a cél. Ehhez mi azt kérjük, nyilván, hogyha megvan ez a cél, minél szélesebb szakmai együtt gondolkodással és azonosulással, akkor utána meg kell hozzáadni a feltételek. Ez is rendkívül fontos, anyagi, eszközbeli mindenféle feltételeket. Utána viszont azt gondolom, az iskolák a munkaterveik alapján lehetőség szerint minél nagyobb önállósággal kell. Ebben persze belefér az is, hogy legyen intézményellenőrzés, legyen tanfelügyelet, nem biztos, hogy pontosan így, ahogy most van, de egy külső ellenőrzés is. Természetesen az állam, mint fenntartó szerintem ezt előírhatja, hogy milyen időközönként és milyen módon próbálja meg azért megnézni ezt, hogy valóban elvégzik-e azt a fajta munkát.
Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.